még egyszer örömmel köszöntelek benneteket. Akkor a délutáni alkalommal egy kicsit ilyen gyakorlatibb kérdések felé nyugodtan forduljunk. Elég sok elméleti alapozás is volt már délelőtt is, meg hát még annyi mindent el lehetne mondani, hogy nem lenne elég rá több alkalomszer. De mégis valahol szabjunk egy határt, és akkor nézzünk gyakorlati kérdéseket, meg gondolatokat, illetve kövessük azt is, amit meghirdetésben szó volt. Már is kaptam kérdéseket, olyan kérdéseket, amit részben délután amúgy is szó lesz róla, de az első például hadd tegyem fel, Jézus kommunikációs eszközeiről is szeretne hallani, szívesen valaki. Na azt mondanám erre, hogy azt veszem észre, hogy ha valakihez, ugye a délelőtti alkalommal pont arról volt ilyesmiről szó, hogy hozzám jönnek tanácsért, hogy van, mondd el, hogy csinálnád. És mondtam, hogy ez egy kicsit ilyen gondzó helyzet is, hogy akkor mivel engem megkérdeztek most akkor válaszolok erre a kérdésre. Ez egy olyan bizalomgerjesztő ez a megkeresés, és akkor hát most elmondanom kell valamit, hiszen elvárás is van, meg hát feltételezik, hogy jól tudom, akkor nem mondjam más, hogy nem tudom jól. De ez nem arról szól, hogy tudom-e jól, vagy nem tudom jól, hanem sokkal inkább arról szól mindez, hogy mi a szemléletmódom ezzel kapcsolatban. Jézusnál látom nagyon sokszor, ő aztán tényleg az, aki egyből mondhatná, hogy ki mit csináljon, nem? Hát ha valaki belelátott a szívekbe, és ezt látjuk róla, tudta a gondolatait az embereknek, tudta az érzéseket, akkor ő tudna válaszolni. Legtöbbször, hogy válaszol Jézus, mikor megkeresik? Te mit gondolsz erről? Ugye? Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy teljesen más, ha én mondok valamiről valamit, vagy az a személyes érdekét, és ő gondolja úgy. Mondok egy példát. Ha én azt mondom, hogy a dohányzás káros az egészségre, és ott van valaki, aki dohányzik, de nem ő mondja, és nem ő gondolja ezt, akkor ez semmit se ér ez az információ, hiszen ő nem így gondolja. Ő azt gondolja, hogy lehet, hogy káros, de nekem nem árt. Hiszen, és ilyet én is még ilyen példát mondani, hogy a nagypapám elmesélte nekem, hogy 7 éves korában már jól elverték, mert észrevették, hogy milyen nagy füst van a lakásban, és hogy akkor őt cigiztek a barátjával, 7 éves volt, és még 80, hány éves korában hunyt el? 81 éves korában, tehát odáig dohányzott. Tehát, hogy azt mondta, hogy na, ugye, hogy nem. Tehát, ő nem gondolja azt, hogy az ő neki káros, vagy nem azonosul ezzel, vagy azt mondja, hogy lehet, hogy az, de hát nem számít. Teljesen más, mikor ő mondja, hogy úgy gondolom. Ugye? És én küldhetem neki az információt, hogy már ilyen nagy betűvel felírjuk a dobozra, meg fekete tüdőt rakunk rá a dobozra, meg minden lehet, de ezt még nem ő gondolja. Tehát sokkal jobb, ha ő gondolja azt, és ő mondja azt, mint én. Most ezzel nem azt mondom, hogy ezt én nekem ezért erőltetni kell, hogy tessék azt mondani, csak legyek tisztában vele, ha én mondom valakinek, hogy azt kell csinálnod, és ez nem ő mondja, nem ő gondolja így, akkor most meghallgatta, jó van, de nem valószínű, hogy úgy fog tenni. Nem valószínű. Tehát ne gondoljuk azt, hogy egy ilyen tanáccsal, hogy csináld ezt, azzal megoldottunk egy kérdést. Nem. Sokkal többet teszek azzal, hogy te mit gondolsz, hogy... Tehát ha valaki Jézus módszerét kérdezi, akár ilyen kommunikációs eszközt, akkor egy ilyen helyzetből azt mondta, te mit gondolsz? Te hogy látod ezt a kérdést? Melyik a nagy parancsolat? Hogy van megírva? Ti mit mondotok? És még utána is azt mondja, hogy a hallgatóság gondolkodjon el, és akkor mondjuk mond egy példát rá. Ki az igazi felebarát? Hát akkor volt egy ember, ment Jeruzsálemből Jerikóba, ez is ez történt. Na mit gondoltok, hogy ki volt a felebarát? Tehát ti mondjátok ki, mert te azonosulj ezzel a gondolattal. Nem én akarom megmondani. Egyébként nem rosszak a szemléltető dolgok, nem rosszak ám. Az előbb beszéltem arról délelőtt, hogy egy érzést azonosítani, vagy hasonló. Ha én valakinek meghallgatója lennék, és ő mond egy szimbólumot példát, akkor nagyon felfigyelnék, mert biztos, hogy nagyon kifejező. Ha nem is tudja nagyon jól elmondani, hogy mibe van, de mond egy példát, akkor az az nagyon sok információt ad nekem. Tehát Jézusnak is a példái sok információt ad, de mindenféleképpen egy szimbólum, egy dolog, az sokat mond. Vagy a 21. században még jobban felfigyeltük arra, hogy a nyelv milyen lehetőségeket akar ad nekem a hallgatónak, hogy megértsem, hogy most pont tegnap mondta nekem valaki valamiről, hogy igen, itt van zehet, hát azzal harcolok, és akkor kérdezem, hogy harcba vagy? Ja nem. De. Szóval az elszólás az arról szólt számomra, aki picit szakemberként hallgatom ezt az egészet, hogy ő most ezt a helyzetet harcként fogja fel, amiben van. Ez nekem meglepő volt. Ez csak valami azt jelenti, hogy ő harcol. Tehát ő utána azt mondta, hogy nem úgy. Na de nem véletlenül mondta azt, hogy harcolok. Szóval ezekre a finomságokra figyelhetünk. Amikor valakit meghallgatok, figyelhetek az ilyen finomságokra, hogy mit is mondott most. Nem ilyen gyanakó rendőr, hogy most én nyomozok után, hanem hogy aha, szóval akkor ez valami ilyesmi. Ami szemben. Vagy mond egy példát. Most mondok egy példát. Én elmondom, és jó. Kitalálom azt, hogy mondjuk nem látom a kiutat, nem tudok hova hátrálni, veszélyben érzem magam, feszült vagyok, elkeseredett vagyok, valami ilyesmit mondok, és nem látom, hogy ki tudnék kerülni ebből a helyzetből, vagy 6 dolgot mondtam el. Nem is biztos, hogy ilyen jól lehet tudja érni valaki magán, de mondjuk azt mondja, hogy úgy érzem magam, mint egy sarokba szorított kutya. Ez csak egy szimbólum volt. Figyeljetek meg, hogy mind a 6-ra benne volt, amit az előbb elmondtam. Nem tudok hova átrálni, nincs kilátás, megtámadtak, veszélyben érzem magam, nem látom a kiutat. Tehát, hogy egy szimbólum nagyon sok mindent elmond. Jézus is nagyon sokszor használ szimbólumokat. Egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba. Nem tudom, hogy tudjátok ezt földrajzilag, például az azt jelentette, hogy Jeruzsálemből egyrészt a templom is ott van, magaslat, stb. Jerikó az meg lent van a Jordán völgybe. A Jordán völgy a világ legmélyebb helye, mert valószínűleg beszakadhatott a terület, mert az a tenger szintje alatt van 400 méterrel. Például a Holtenger. Aztán mondjuk egy kicsit a Jordán azonnal jön, azt mit tudom én. A galileai tó is valami 286 méterre a tengerszint alatt. Tehát ez mélyen van. Tehát már a szimbólum mutatja, hogy egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Az azt is mondta az akkori embernek, hogy ahol a templom van, onnan ment oda, ahol mondtam, lovaskocsi szerencsejáték van. Tehát a templomból ment a kaszinóba. Ezt is mondhatta volna Jézus mai szavakkal. Tehát ez is benne van egy szimbólum. Na mondhatná valaki, hogy minek ment oda, persze, hogy bajba került. Igaz? Mondhatnák. Tehát egy ember elindult lefele a lejtőn, és ott rablók megtámadták, és lett vele valami. Tehát valóban nagyon sok szimbólumot elmond, és akkor jön egy olyan személy, aki nem is adventista, mert nem zsidó volt, hanem szamaritános, csak valami kevert vallású valaki, és na akkor az, hogy nézett rá. Szóval, hogy nagyon sok mindent elmond, tehát Jézus szerintem használ sok szimbólumot, amit én nekem is érdemes figyelni, amikor valaki használ valamit, hogy is vagyok én, hát mint egy patak, ami jön le a hegyről, és most egy gát megállítottak, ezek egyből leírja az illetőnek a helyzetét, nem? Tehát ezekre figyelek, hogy mibe is van. És akkor nekem nem kutakodnom kell, még egy fontosat ad meg, ezt szerintem, amikor én lelki gondozok, hogy nem a történet az első. Bár régen én azt hittem, ezt be kell vallani. Azt hittem, hogy arra kell figyelni, hogy mikor volt, hánykor volt, mit csinált, stb. Ezekre kell figyelni, mert nem tudtam másra figyelni, gondolom ezért figyeltem erre. Hogy is volt az pontos? Mondom, hogy hányan voltak ott? De most figyeljük meg, hogy mennyire, kicsit tudom karikírozni, hogy mennyire nem az a lényeg. Mondjuk azt mondja, ez már egy komoly történet, mondjuk, hogy na, a párom, mintha valaki után kacsinkatna. Uh-huh. Ez szőke vagy barna? Ő is hány éves? Ez az én frusztrációimról szól, aki hallgatom, hogy mit tudom, esetleg azt gondolom, hogy húha, esetleg engem is lecserélnek egy fiatalabbra, és akkor megkérdezem, az hány éves? Na, tehát bármiről szólhat, de az nem ő ráfigyelés. Ezt értitek. Ez a kíváncsiságom. Ez a az én történetem. Tehát, hogy én valamit hallok, akkor inkább arra tudok reflektálni, tehát most te megrendült a bizalmad. Arra tudok inkább reagálni, ami történik. Megértem őt. Ne? Tehát arra fogok figyelni, nem arra, hogy milyen sztori van itt, hanem arra, hogy mit érsz át. Azt fog segíteni. Akkor érzi, hogy megértették. Nem akkor, amikor mondja el minden részletet. Az egy ilyen faggatózat, az egy ilyen rendőrségi jegyzőkönyv, amiben be kell vallani minden részletet. És közben helyette az, hogy akkor te valószínűleg ezt éled át most. Na, hát ez, szerintem ilyenkor kezdve kell figyelni, és amikor ő tudja, hogy hoppá, értenek, akkor meg tovább a beszélgetés, figyeljetek meg, és akkor már mást is fog mondani. Akkor mer mélyebbre menni. Na, hogy is mondhatnám el ezt? Még egy kicsit, megint a szemléleteszem. Szerintem, ha jön az, aki problémával küzd, mondani szeretné azt, ami vele van. Van ennyi energiája. Tehát úgy, hogy tudom mondani, erre gondolok, stb. Ebből, ha azt sejti, hogy én nem fogadom előt, akkor egy csomó energiáját el fogja vinni az, hogy olyanokat mondjon, ami nekem megfelelő, tetszik, elfogad. Ha én közben elkezdi mondani a történetet, és én meg... Nem jól csinálta, tehát ezt üzenem neki, akkor ő már el fog kezdeni azzal foglalkozni, hogy én így figyeltem rá, tehát akkor mondja, hogy igen ám, de tudod, nem szoktam én így, csak most volt, tehát akkor elkezd ezzel foglalkozni, de akkor már nem arra figyel, hogy mit mondott, hanem arra figyel, hogy ugyan én elfogadom előtt, vagy nem. Tehát akkor, amikor én valakit meg akarok hallgatni, az egyes pont, hogy én feltétel nélkül elfogadjam őt. Ne legyek ilyen, hogy tudom én, hogy te, igen, ha ez van bennem, akkor nem fogja azt érezni, hogy őt meg akarom hallgatni. Ha egy ítélkezés van bennem, ha egy előítélet, ha egy ilyen el nem fogadás, de pont erről beszéltem délelőtt is. Én elfogadhatom másikat, mert ő ugyanolyan Isten gyermeke, mint én vagyok, és ugyanúgy nincsen semmi olyan érdeme, amire hivatkozhatna, hogy na ez már igen, ez már valaki vétett, de ha nem teljesítetted azt, amit én téged nem tetszem. Nem. Ugyanolyan semmi, mint én elfogadhatom őt. És a másik az, hogy elfogadom azt a problémát is, amit hoz, hogy az úgy van, ahogy ő mondja. És én nem kezdek el vizsgálódni, hogy tehát most én nem azért vagyunk ám ott, amikor beszélgetünk, hogy kiderül, hogy mi az igazság. Most egy kicsit problémát jelentettem én a tizedik gyerekemnél volt egy előadás a serdülőkről, a gimibe, aztán elmentem. Aztán, na itt szeretném azt is megígérni, hogy bevezetőben elmondott a hölgy, aki előadó volt egy verset, a versidézetet, és kérdezte, hogy szerintünk az az apa, aki ebbe van, szerintem Arany János Szetemre hívás. Én mondom, hogy Arany János ez? Köszönöm. Arany János Szetemre hívás. Szetemre hívás, ez milyen apa lehetett? Én visszaemlékeztem, hogy gimibe, inkább én úgy néztem ezt a verset, hogy költő akartam mondani, akkor miért nem írta le? De hát nem így működött, ez ő leírja az érzéseket, amit az egész hordozott történt magában. Azt mondtam, hogy szerintem ez egy szigorú, kicsit távolságtartó szülőről szól. Nem szólt senki hozzá. Néztem, hogy tudok rá válaszolni, régen én nem tudtam ezt. De ma tudom. Miért tudom? Ja, mert hogy elkezdtem vele foglalkozni, hogy ráhangolodni, hogy mi történik. Tehát előre lehet lépni ebben. Na, ez csak a bevezető. Mondtam, hogy erről szól. Na, láttam, hogy bajban van az előadom, megint jelentkeztem, mert kérdezte, hogy ha valaki egy serdülővel vitatkozik otthon a családban, egy tínédzserre, akkor kamasszal, akkor miért nem kell megmondani azt, hogy nekem igazam volt, kérdezi. Hát azt elkezdtek beszélgetni, hogy azért nem kell megmondani, hogy igazam volt, mert hogy ne érezze már még egyszer, már egyszer megmondtam, aztán most na ugye, hogy én vagyok az okot. Tehát, hogy ilyesmit beszéltek. Mondtam, hogy igen, jelentkeztem, hogy én is szeretnék az ezen. Micsoda? Szerintem azért nem kell ezen ezt elmondani, mert nem számít, hogy kinek az igaza. És ez most is tartalma. Miért számít, hogy kinek volt igaza? Ez valami olyan dologból táplálkozik, hogy én azt akarom mondani, hogy nekem van igazam, az valami az én önértékkerésemben, vagy valamivel esett csorbát szeretném kijavítani. Miért számít, hogy kinek volt igaza? Hát nem jobban számít, amit kapcsolatunk egymással, mint az, hogy mit a beszélni visszavás, hogy igazam van egy. Megint igazam volt kettő. Na ugye három. Szóval, hogy így számoljuk, hogy kinek volt igaza. Nem számít. Hát igazam volt nekem, vagy igazam volt neked. Kész. A lényeg a mi kapcsolatunk, hogy mi összetartozunk. Szóval itt is ezen vagyok, hogy nem azt kell nekem megfigyelni, tehát ide jövök hozzám valaki, és azt mondja nekem, én vagyok a legszerencsétlenebb ember a világon. Lehet, hogy hallunk ilyet, nem? Na most az egyet az az, hogy elkezdek gondolkodni, hát és akkor Etiópiában azok a gyerekek, akik ma nem ettek semmit, szóval nem erről beszélünk. Semmi értelme ilyen irányba elmenni, hogy én elkezdjem viszonyítani, hogy nem is vagy te annyira szerencsétlen. És még azt hiszem, hogy jót is tettek, hogy most így bátor életem, de milyen jó, nem, neked nagyon jó. Ez csak azt fogja mondani neki, hogy ő azt érzezze, hogy hát nem értettek meg. Hiába mondom, hogy milyen nagy bajom van, nem érti. Szóval én, ha odajönzem valaki, és azt mondja, hogy én vagyok a világ legszerencsétlen embere, akkor én azt úgy fogadom, hogy ő most tényleg úgy érzi, hogy annyira bajban van, hogy senki a világon nincs ilyen bajban, mint ő. Még hogyha ez egy picit így kívülállóként azt mondani, hogy nem számít. Ő nagyon nagy bajban érzi magát. Tehát akkor mit mondhatok erre? Nem azt, hogy nem vagy te. Azt mondom, most nagyon összejöttek a dolgok neked. Úgy néz ki, hogy akkor nagyon nehéz helyzetben vagy. És akkor azt mondja, hogy na, ért. Na, mit szokott tapasztalni, ha valakinek ezt mondja? Szerintem ezt kell én azt tapasztalni, mondani, hogy nekem aztán, én vagyok a legszentétlenebb a világon. Akkor azt mondja a másik rá, ha hallgatom az emberek beszélgetését, hogy te, hát az nincs semmi, hát velem mi van? Igaz? Mindenkit most jön, mert mindenki tudja, hogy tényleg így szokott lezajlani a beszélgetés. Ha, és akkor beszélget egymást, mert két ember úgy, hogy mindig mondja, hogy ő neki milyen nagy, az én, na, az én, még jobban. Na, de az meg, és akkor senki szállatott meg senkit. És ugyanez a személy újra fogja kezdeni itt, meg ott, mert nem lehet meghallgatva. Egyébként az is egy másik kérdés, hogy ha tízszer újra kezdek valamit, az azt jelenti, hogy rátűkültem erre a problémára. Az nem azt jelenti, hogy jaj, már meg én ezt mondod. Hanem az, hogy mit néz ki, hogy beszűkült a világ. Elhatalmasodott a probléma. Csak az látszik. Na hát szóval ezekre én reagálhatok, de arra fölösleges, hogy kinek volt igaza, hánykor volt, mikor volt, miért úgy van, nem neked van a legtöbb, stb. Hát elfogadom. Tényleg hatalmas volt. Ő most mondta, hogy abban van. Miért feltételezem én azt, hogy ez nem az? Egyébként, ha meg még egyszer megnézem ugyanezt a kérdést. Neki tényleg az a probléma a legnagyobb, amiről beszélt. Nem az, hogy, amit az előbb mondtam, hogy Etiópiában most valaki éhezett, de arra nem nincs semmi ráhatása. Ha pénzt küldene oda, már a fekete nagyon közközi tengerni elfogyna, mert elköltenék jegyre, meg hajódíjra, meg mindenre, ügyvezetőre, meg minden. Szóval ő azon nem fog hatni. Ő arra tud, ami az ő világában van. És neki tényleg ez a legnagyobb probléma. És akkor, ha, mint mondtam, volt ennyi energia, amivel jött, nem kell azzal foglalkozni, hogy nekem szépítse a történetet, meg elfogadhatóvá tegye, hanem azt mondja, hogy na, itt van valaki, aki meghallgatott, és akkor az összes energiájával arra figyelhet, hogy na, mi is van velem? És akkor mondhatja tovább, igen, tudod, az a helyzet, tényleg összejöttek a dolgok. Képzeld, ez is van. És akkor én nem arról eszek, hogy na, majd nem lesz ez így. Hanem azt mondom, hogy uha, hát most akkor nem tudom, csalódott vagy. Érzem, hogy milyen csalódott vagy. Érzem, hogy neked is összeugrott a gyomrom, ahogy ezt mondod. Tehát együttérzés vele. Mert ugye ez a másik dolog, tehát először akkor azt mondtam, hogy a elfogadás, feltétlenül ki elfogadás, mutatnám azt, hogy feltétlenül ki szeretet a másik felé, és ez bibliai jelvet Jézus találta ki. Azt mondta, hogy a fogányok is tudnak olyat, hogy jót tesznek azzal, akik jók. Azt nem én találtam ki, azt bárki tudja csinálni. De hogy mindenkivel jót tudja tenni, és szerezd őket, Na, az már nagy részt van. Na, szóval, az első az, hogy elfogadom, és utána a másik az az, hogy beleérzem magam a helyzetébe. Átérzem azt, amiben is van. Empátia. Mert amikor Jézus ott volt a mennybe, akkor nem csak azt mondta, hogy elfogadom, hogy az embernek problémái vannak, hanem azt mondta, hogy én emberré leszek, olyanná, mint ők. Nem tekintette zsákmánynak, olvastad aztán ez volt ugye az alapigében is, hogy az Isten egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, emberhez hasonlóvá lett, és eljött erre a világra, hogy megérezze, hogy milyen az. Hogy én is beleérezze magam az ő helyzetében. Mit jelent Jézus? Elsírta magát, amikor látta a gyászolókat. Megérezte saját maga, hogy milyen az. Nem, mintha Istenként nem tudta volna ezt megtenni, de eljött, hogy megértsen minket, hogy emberként érezzen meg, hogy nem olyan legyen, hogy valami távolságot tartok, hanem közel megyek hozzám. És ezt tenném én, hogy beleérezzem magam a helyzetére, és kimondom én is azt, hogy érzem azt a fájdalmat, amit van. Érzem azt az elkeseredést, azt a reménytelenséget, amit most mondom. És nem az, hogy nem kell neked reménytelenek lenni, neked ilyennek kell lenni. Ha kell lenni, már úgy fog. Úgy sem működik jól. Csak figyeljétek meg egy nap, házi feladat, hogy egy nap hányszor halljátok azt, hogy kell. Ezt kell csinálnod, azt kell tenned, azt kell. Van amelyik nap, nem tudom hányszor el fog hangolni, hogy kell, kell. Mindig valami kell. Biblia nem a kell vallása, hogy azt kell csinálni, hanem az annak, hogy ott volt a szívébe, mondja is Jézus, hogy vagy mondja is a Biblia, ahogy az Ószövetség igen, hogy én nem az érett áldozatokat szeretném, hanem a szíveteket áldozzátok. Tehát az más, hogy jó, megcsináltam kész, mert kellett, a más az, hogy szívből csináltam. Szóval ez nem a kell vallás. Azért teszem, mert ez így jó. Mert én is valamit megéreztem abból, hogy kaphattam valakitől szeretetet, meg elfogadást, én is adok másnak. Na, szóval nézzük meg, hogy hány kell, szerepel egy nap, mintha túl sok lenne, ehelyett akkor az egyik az az, hogy elfogadás, szeretet, és beleérző képesség, hogy én is belelépek abba a cipőbe, amit te vagy. Hát azt én nekem, az nem probléma, nem is hiszem el, hogy ez probléma, de amikor meghallgatom őt, és akkor húha, most már értem én is. Én látom, hogy mi van. Vagy kimondja azt az érzést, vagy én segítek neki kimondani. És akkor ő tudja, hogy meghallgattak. Csak utána már azon is foglalkozhat, hogy miért is érzem, miért ezt? Mi van itt pontosan? És akkor úgy magával tekinthet. Nem azzal foglalkozik, hogy légy szíves, fogadjál már el, és szépen mondom el, amit mondok, hanem azzal foglalkozik, hogy tényleg, akkor mi van velem? És egyébként a legtöbbször őnála van a kulcs, ő és az ő Istennel való kapcsolata fogja ezt a helyzetet megváltoztatni, nem én fogom megváltoztatni. Tehát nem ott van a kulcs, hogy én megmondom, hogy mi legyen, hanem ő jönjön rá, hogy ha miben van, és az Isten ebben ott van mellette, abból mit csináljon? Nekem nincs feladatom azzal, hogy helyette megoldjam, vagy megmondjam neki, vagy stb. Persze biztos tudtak ellenkező példát hozni, hogy ez azért Biblia is ír olyat, hogy így mondjuk, vagy úgy mondjuk, de azért nem ezekre az esetekre van szerintem, hogy valakit én meghallgatok, hogy én mondjam meg neki, hogy ő mit csináljon, meg tanácsoljam, meg incsen, meg hasonló, ami biztos, hogy van kerete, de jó, hogy vagyok valakivel olyan jó barát, hogy ő vele meg tudom beszélni, de most én egy lelki gondozói kapcsolatról beszéltem, abban nem kell megmondani, hogy mit csináljon. Baráttal megmondhatom neki, hogy figyelj, ez veszélyes, ami vagy, átgondoltad, de hogy van, de azt is inkább segítem, nem megmondom, hogy így legyen. No? És akkor biztos van egy olyan harmadik dolog is, tehát amiben is segítettem, hogy feltétel nélküli szeretet, ez beleérző képesség, empátia is. Biztos van olyan is, hogy hiteles is legyek előtte, de akkor ezt nem abba a túlzásba kell vinni, hogy a hitelesség az az, hogy jó, akkor én megmondom, hogy ez van. Most akkor vagyok hiteles, ha így megmondtam, hanem más eszközeim is vannak. Például azt is meg tudom mondani valakinek, és ez a hiteles ilyen része, hogy hát én úgy érzem, hogy és akkor ezzel óvatosan bánjunk, ez a ez is itt van például az, hogy mosolyogtál, de közben olyan keszedő dolgokról beszélsz. Pont. Nem kell tovább mennem, csak így ha már ez tényleg az, hogy én is tükröt tartok neki, akkor azt mondom, hogy hát ezt mosolyogva mondtad, de mintha még mi fájdalmad lenne. Vagy például, amit a délelőtt mondtam, hogy azt mondta az összes személy, hogy hát pont úgy van most ő, hogy elkésett az a másik, de nem tudja neki megmondani, hanem azt mondta neki, hogy nem baj, nincs semmi baj. Na, ez nem a hitelesség. Akkor azt mondja, hogy figyelj, én sok mindent megtettem azért, hogy ma itt legyek, hát egy kicsit csalódott vagyok, ami miatt nem tudtál jönni, vagy csalódott vagyok, hogy nem tudtál jönni, de hát oké. Köszönöm, hogy bocsánatot kértél. De tényleg. Vagy olyan is szokott lesz, tudjátok, ezt nem mindig szoktuk elviselni. Most egy teljesen más témában is mondanám, mondjuk ma valaki készítette mondjuk az egyik süteményt, ami volt. És akkor azt mondja valaki, hogy hát ez nagyon finom volt. És akkor nem tudja azt mondani sokszor a házi asszony, hogy köszönöm, sok munkám van benne, hanem azt mondja, hogy ettél volna olyat, amit az anyukám csinált, az jobb. Mert ő nem tudja elfogadni a dicséretet olyan könnyen, és akkor hálít egy kicsit, hogy hát az anyukánél jobb volt, meg lehetett volna jobbán, meg én jobbat szoktam, de ez most nem. Tehát nem tudom elfogadni azt, hogy most megdicsértek. Hát lehet. Hát el lehet fogadni. Tényleg jó. Tényleg mondhatom. Köszönöm, hogy ezt mondod. Sokat kísérleteztem vele, mire érzed ezt a köztát. Vagy köszönöm, hogy ezt mondod. Ugyanis tegnap 2 órát ezzel foglalkoztam, és ilyen jó, hogy valaki ezt észrevette. Tehát lehet, hogy így hiteles. Ne azból álljon a hitelességem, hogy mert te miért nem úgy, miért úgy ősz, miért azt csináltad. Nem, most hiteles voltam, kimondtam, hogy mit gondolok. Nem kéne. Ez egyes dolog az, hogy egyetem még kezdtem el ezzel foglalkozni. Tehát nem az a hitelesség, hogy durván beleszállok valakibe, hanem az, hogy tényleg valódi az az egész, ami ez nyugalmat fogadni a másiknak is, hogy én közben kimondom. Tehát először, amivel megkerestél, és azt mondtad, hogy ez hatalmas probléma, most meg, mintha már másról beszélnénk. Lehet, hogy ez még nagyobb probléma. Szóval valami ilyenek is benne lehetek én ebben a visszatükrözésben. Először azt mondtad, hogy az, de most már más lett, ugye? Igen. Tényleg. Tényleg nem a, nem tudom, micsoda, a pénzkérdés, amit mondtam az elején, hogy nincs, hanem tényleg sokkal jobban vágyom a elfogadásra. Vagy tényleg az az igazság, hogy inkább az, hogy magányos vagyok. Most már tényleg ide jutottam, ez a fő problémám. Nem az, amit az előbb mondtam, hogy ez. És ezt így visszaadhatom, hogy én azt hallom tőled, hogy... Tehát amikor lelki gondozó vagyok, akkor bár ezzel kevéssé élnék, inkább az előző kettővel, szeretet, és empátia, és a hitelességem is. Ezek szerintem ezek olyan lehetőségek, amiket Jézus is használt, meg megmutatott nekünk, amivel mi oda léphetünk valaki mellé segítőt lehetünk. Na, helyes és a kerülendő kommunikációs eszközök. Hát, én mondtam azt, hogy egyébként az is fontosan, hogy most az előbb, tehát valaki úgy is gondolkodhatna, jó, a Péter azt mondta, hogy így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, akkor ott állok, akkor hát mit is kell most mondani, vagy hogy, tehát hogy azért ne így legyetek, hanem úgy, hogy jó, hát most igaz, hogy egy személy jött hozzám, az egy nagyon nagy bizalom, de hát elmondom, hogy nézd én. Tehát azért tudni való, hogy nem mindent fogok csinálni, ugye? Nem mindent fogok pontosan érteni, érezni, de azért az a hozzáállásom, hogy itt van, az azért még fontosabb. Tehát hogy ennek a hátterében, hogy én úgy jöttem ide, hogy én most segíteni akarok neked. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye én most kikapcsoltam minden mást. Ugye ez is fontos egy ilyen lelkigondozói beszélgetés. Tehát, hogy én most közben a telefonomat, ezért nézem, hogy kívül az, mert tényleg kisztek most ketten látom, hogy így ránéztem, de hogy ne ez legyen a fontos, meg ne az legyen, hogy beszélsz hozzá. Jó, igen. de akkor ez mutatta, hogy én nem itt vagyok. Tehát most itt vagyok, ez az idő a tiéd. Most átfigyelek. Amikor itt vagyok, akkor arra figyelek, amit te mondtál. Azt komolyan veszem. Az valódi lesz. Azt is meghatározhatom, hogy figyelj. Mi lenne, hogyha most egy 50 percet rászállnánk erre, ha már egyszer egyszer. Jó ez neki? Jó, oké. És akkor beszélgetünk. És akkor azt is tudja, hogy ez nem ilyen partalan lesz. Én emlékszem, hogy a Sziget Fesztiválon elkezdtünk egy ilyen lelki gondozói sátrat üzemeltetni, és évente 1000 fiatal bejön beszélgetni különben. Persze a témák lehetnek teljesen könnyedek, meg nagyon mélyek is, meg csak komolytalanok, meg komolyak is, meg minden, de azért ez nem semmi számít. Emlékszem, hogy a legelején voltam úgy, hogy hú, ez nagyon jó volt ez a beszélgetés, 3 óráig beszélgettünk. Utána le kell jönnöm, hogy mit nem biztosítottam neki, hogy ki merjen mondani. Tehát valamit lehet, hogy nem mehet kimondani. Azért kerincünk ott, kerincünk, mert nem tudtad elmondani, mert nem volt elég. Tehát valamilyen mégis gátat érzed, hogy elmondja. Egy. Vagy esetleg ő se talált rá, meg én se, hogy mi az a fontos téma, amit most ők idehoztak, csak kerincünk össze. Tehát nem az volt a legjobb az egészben, hogy 3 óra volt. Az nem azt jelentette, hogy hú, most ez a személy mennyire, hanem az, hogy valami még nem szémáltat. 3 órás beszélgetés az nem csak arról árulkozik, hogy milyen jó volt, hanem arról, hogy valamit nem sikerült kimondani. Ugye? Tehát egy éremnek több oldala van. A múltkor a gyülekezetemben mondta nekem valaki, hogy beszéljél a végidőkről. Jó. De többet kell beszélnem. Jó. Akkor megint. Hát beszélj a végidőkről. Megállapítottam magamban, hogy ennek a személynek, most ez tényleg valahol van, nem tudjátok beazazni, ne is azonosítjátok be, nem is fogjátok. Én azt vettem észre, hogy van egy a gyermeke, mint hogyha valami fogyatékkal élne, és az anyuka nem olyan jól tudja ezt elfogadni, ezt a helyzetet. És én fantáziám az, hogy azért akar a jövőről beszélni mindig, sokkal nehezebb lenne a mai napról beszélni. Hogy ma mit is kéne csinálnom. Meg valami olyan, amiben valamit tudok tenni. Könnyebb arról gondolkodnom, ami elég távoli jövőben van. És amikor mondtam neki, hogy lehet, hogy egy kicsit akkor számodra könnyebbnek tűnik a jövőről beszélni, mint az nem olyan távoli jövő. Már egyből mondta nekem, mondom, jó, de az előbb mondtad, hogy a nagypapád is abban hitt, hogy Jézus nem sokára eljön, és már meghalt. Mondom, 50 éven keresztül azért ebbe hitt. Tehát azért neki mégis egy picit távolabbi volt, mint a mai nap. Mondom, én is csak erre szeretnék utalni, hogy mintha könnyebb lenne távolságról beszélni. Mondom, nincs valami olyan, amiről esetleg szívesen beszélnél, ami ma kérdésed? Szerintem elgondolkodott az illető, csak mondom, hogy vélemnek 2 oldala van, ezt észre kell lenni. Tehát, én szívesen mondtam volna neki, hogy beszéljünk a fiadról. De ez nem készül. Nem baj. Talán eljön ez a pillanat, nyitott vagyok rá, de azért szeretem azt, amikor engem nyomna valamilyen irány. Az a nyomás az mindig, az a nyomás, kényszerítés, stb. Az én is szerethetek valamit mögött, hogy várjunk csak. Az Isten így csinálta a dolgait itt a Földön, vagy bármikor, amit látunk. A jó Isten tőti, látjátok, hogy valakit kényszerítget, meg nyom, meg lök, meg... Amikor kényszerítést érzünk, nem szabadságot valamire, ott mindig megvan, és tessék azt helyen, tessék erőszakosan, akkor azt mondom, hogy itt valami... De nem akarok ítélkező lenni, éppen ezért nem azt mondom, hogy mit képzelsz, hogyan, hanem azt mondom, hogy van itt egy kényszerítő erő. Vajon mi viszi őt erre előre? Na valami biztos, hogy valami belső feszültség. Szeretném, ha az lenne, de ez valamiféle belső feszültségből árulkozik. Milyen feszültsége van az illetőnek? És akkor kezdtem gondolkodni, nem esetleg a fiával való viszonya? Hát én szívesen segítenék neki ebben. Szóval értitek, hogy ne ítélkezők legyünk, De azért én, mint lelki gondozó, a sápjaim nyitva vannak, és figyelek, hogy ez a normálistól eltérő, itt valami, lehet, hogy valami feszültségforrás van. Itt valami nehézség van. Hát akkor viszont szívesen segítek. De nem biztos, hogy arról van szó, ami most ő megnevezett, hogy tessék a végidőről beszélni. Nem beszéltem a végidőről is, egyébként, mert az is egy kiemelt témány. Nekünk adventistáknak advent, eljövetel, Krisztusvárás, hogy ha beszélnék róla? Tehát nem azonban az összefüggésben, hogy ne beszéljük a máról. Ugye? Nos, tehát, mint lelki gondozó, nyitott vagyok arra, hogy ezeket most ismétlem, hogy beleérezzem magam abban, hogy mibe van ő, hogy komolyan vegyem őt, hogy ne tanácsolgatni akarjam elsősorban, hanem meghallgatni, ne a történetet figyeljem annyira, hanem azt, hogy milyen érzésre hívannak, és akkor elmondom az életének, hogy figyelj. Látom, hogy azt mondtad, hogy sose kerülsz ilyen helyzetbe, mint most. Ugyan. Ez egy mai beszélgetés nem volt. Sose gondoltad, hogy ilyen. Igen. Akkor ott ő látja, hogy hoppá, valaki odafigyelt rám. Megfogalmazta máshogy azt, amit én elmondtam. És akkor már mondja egy fát. Tudjátok, mi a jele annak, hogy az illetővel elindult ez a kapcsolat, hogy elkezdi mondani. Tehát az, hogy nem megakad, meg megáll, és mondja, hogy magába esetleg, hogy minek is kezdtem bele. Hanem már jön is a szó. Felszabadul egy gát, mondja. Igen, mert igen, igen, sose gondoltam, mert tudod, azt hittem, hogy ez lesz. És mondom, nem teljesítek az álmaid. Igen. Mert hogy aztán. És akkor megy tovább a beszélgetés, és akkor majd szépen mélyül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek állnak nekünk is rá. Hogy ha Jézus módszerét alkalmazunk, akkor legyünk beleérzőek, szeretetteljesek, és adjam önmagamat, legyek hiteles. Helyes és, a kerülendő kommunikációs eszközök. Hát a kommunikációs eszközöknél, az még a helyteleneknél, akkor meg felsorolhatnám azt is, hogy van olyan, amire azt mondom, hogy ezt nem feltétlenül kellene használnunk, hogy mondom, hogy csináljál, de azt csinálnál, miért nem csinálod így, tessék azt, na mert ilyen vagy. Ez aztán szerintem ezek a kerülendők. Mindannak az ellenkezője, amit mondtunk, hogy ne beleérezzem magam a fő kérdésébe, stb. Érdekes módon, mint mondtam, még azokkal is, amikor én látszólag jó dolgot csinálnék, azzal is nem biztos, hogy azt közvetítem, hogy értelek téged, hanem lehet, hogy azt közvetítem, hogy értetlen vagyok. Például, amit az előbb mondtam, hogy azt mondja valaki, hogy szoktam ilyen példát csinálni a fiatalokkal, meg így a közönséggel, nem tudom, lesz-e ilyesmire idő, hogy mondjon el egy mondatot, én meg válaszolok rá, amit szoktak válaszolni. És hogy mit érez ennek kapcsán. És felszoktam azt is tenni, hogy mondjad azt, hogy milyen sok dolgom van ezen a héten, vagy mit is csináltunk a testeni fiatalokkal, és akkor én azt mondom neki mondjuk, hogy na de te, ha az orvosira járnál, na akkor mennyi dolgod lenne? Örüljél, hogy nem az vagy, és akkor nincs így mennyi dolgod. Nagyon nagy okosságot mondtam, mert tényleg biztos az orvosi egyetemre járónak van ennyi tanulnivalója, meg még több dolga, látszólag, na de most ez a személy pont arról beszélt nekem, hogy ő is most ne kilátásra a helyzetbe látja magát, most nekem nem, az nem fogja, tehát ő azt fogja érezni, hogy ha csak nem valami tényleg, annyira bűntudatom, jaj, igen, tényleg igazad. Tehát ha normálisan gondolkodik, akkor azt fogja mondani, hogy hát most minek beszélsz nekem az orvosiról? Hát azt, hogy nem érted, hogy azt mondtam, hogy most sok dolgom van? Tehát ez valahol ez az értetlenség lesz benne. Vagy ha azt mondom neki, hogy jaj, emlékszel, hogy a múlt héten is ezt mondtad, és milyen ügyesen megcsináltál mégis mindent? Ja, ez megint mintha megdicsértem volna, de mégis komolytalanulnak látta. Vagy azt mondtam rá, hogy hát lehet, hogy panaszkodós vagy, nem múltkor is így csináltad aztán. Mégis megcsinálni. Ügyes vagy. Nem arra volt ki. Egyébként ha valakinek azt mondja, hogy ügyes vagy, az anyukámnak szoktam mondani most állni. Azért vannak ennek hátulütői, hogy az ember mögé lát dolgoknak, hogy én is így látom, hogy mi történik. És akkor mondja nekem anyukám, hogy mérges is lett rám, de aztán kiengesztelődött ő is, meg én is mondták, hogy nem jól, talán mondja nekem az anyukám, hogy ügyes, mondtam valamit, hogy na ezt csinálsz, ügyes vagy. Na annyira, én már nem a kisgyereked vagyok. Tehát nem azért jöttem ide, hogy megszíró vagy a fejemet, hogy jól van, ügyes vagy, jól van. És akkor mondta, hogy na, előtted már nem lehet semmire beszélni, mindenek. Minek az értelmét keresed meg az mondom, nem így van, de mondom, egyébként tényleg keresem, csak mondom, ez egy ilyen, tehát ez egy olyan, amikor azt mondom, hogy ügyes vagy, akkor ez egy kicsit olyan, hogy én egy fönt vagyok, ti meg ott el. Tehát úgy fölé helyezem magam, ilyen tanári, szülői szerepbe, és én elmondom, hogy az jó volt, vagy nem volt jó. Hát mi hatalmazott el engem arra, hogy én most itt neked, amit csinálsz az életben, azt mondjam, hogy jó vagy rossz. És ugyanilyen, hogy múltkor is megcsináltad, nagyon ügyes vagy te. Nem a megértés szolgálja, nem mondom, hogy fatálisan rossz, de nem a megértés szolgálja. Nem fogja azt érezni, hogy engem milyen jól megértettek. Hiszen mondtam, hogy nehézségem van, és lehet, hogy a múlt héten megoldottam, de ez most nekem többnek tűnik. Ugye? Nem értenek. Minek is mondtam. És akkor vége a beszélgetésnek. De azt is mondhatom neki, hogy ha szeretnél róla beszélni, én szívesen meghallgatlak. Amikor akarod. Azért tettem az ezt, amikor akarod, mert most mondta, hogy ne, nincs ideje. Nem biztos, hogy most éppen le tudni. Jó, akkor azt is mondhatnám, jó. Drágám, akkor most azt mondtad, hogy itt van ez a probléma, üljünk le és beszéljük meg. Akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem hallottad, hogy azt mondtam, hogy nincs időm. Szóval azért mondtam, hogy ez a kommunikáció nem is olyan könnyű kérdés, ugye? Olyan könnyű. Nem olyan könnyű valakinek megérteni, mert hány zavarforrás van? Itt egy beszélő, itt egy hallgató. A beszélőnek van a fejébe valami. El tudja mondani olyan jól, ami a fejébe van? Nem biztos. Nagyon sokszor nem azt mondjuk pontosan, amit nem tudjuk átadni a gondolatainkat. A levegőben vannak zajok, mint most is, hogy már nem hallott, hogy mit mondta, tehát fizikailag sem biztos, hogy jól hallom. Meg nem is biztos ugyanazt értem. Amikor értettem, akkor van előítéltem, meg egyebek, amiket jobb levetkőzni, de ha van, valamit értek belőle. Ez a kettő már nem ugyanaz. Nem olyan könnyű a kommunikáció. Sok zavarforrás van benne. Éppen ezért próbálják meg arra ráhangolni, amit ő érez, és ő gondol. Nem arra, hogy az nekem mi jut eszembe, miért úgy csinálnám, mi a jobb, meg még pecsétet rakok rá, hogy ez jó volt, ez rossz volt, hanem csak értem meg őt. És ez nem arról szól, hogy én most akkor, ha azt mondja valaki, hogy mond egy problémát, akkor én most azt mondom, hogy hú, akkor most megerősítem benne, hogy nem baj, csinálj csak ezt, hanem hogy megérzem azt, hogy húha, hát akkor te most egy nehéz helyzetre vagy. Tehát nem kell semmit ítélkezni. Ha nem így csináltad volna, látod, nem lenne ilyen bajod. Na hát ez megint nem segített. Nem is ezért küldött én minket ide egymásnak az Úr, hogy ilyesmiket mondjuk, ilyen egymás fölé helyezkedjünk. Nem azért lett ő olyan személy, aki eljön erre a világra, és megmossa a lábaim, mert fölém akar helyezkedni. Vagy azt mondaná nekünk, hogy legyetek egymás fölé helyezve. Hanem legyetek egymás szolgái. Hogyan végezhetjük úgy lelki gondolást a környezetünkben, hogy mégis kívülállók maradjunk, de segítsünk. Nagyon fontos dolog. Igen, ha valakinek a lelki gondozás és a segítés az fontos részévé válik az életének, akkor bizony határt is kell húzni ebbe. Tehát én például azt mondtam régen, hogy én vagyok a lelkész, bárki bármikor kereshet. Már nem gondolkodom így, de nem azért, mert keményebb szívű lettem, vagy rossz vagyok, vagy nem tudom, hanem az, hogy ez engem is akadályoz, meg őt is. Tehát ez nem jó, ez nem jó ötlet. Nem azt jelenti, hogy én nem akarok neki segíteni, hogyha Persze, most is felkeresett valaki egy komoly problémával az éjszaka közepén. Éjszaka, hogyha én azt mondom, hogy nekem bárki bármikor, akkor ez valami, ez arról szól, hogy én azt hiszem, hogy nem vagyok elég jó segítő, és majd most megmutatom, hogy én jó segítő vagyok. Nem kell ítennem. Nem kell 0-24-be ítennem. Például valakinek azt mondom, hogy figyelj, most, kedden délután, 5-6-ig beszélgessünk. És a jövő héten is beszélgettünk mondjuk. De akkor szerdacsütörtökön most azt kell mondanom, hogy akkor ne hívjon ugyanebbe a témába, mert akkor valami teljesen más csinálok, és akkor lehet, hogy neki, most egy kicsit bonyolult lesz, amit mondok, de akkor neki is azt üzenem, hogy amikor ő vele foglalkoznék, akkor is kereshet valaki más. Nem? Hát én most ezt az időt terátszám, ez csak a tiéd. De a többi idő nekem egy egészséges lelki életet kell, családi élet, kell felkészülés, tanulás, másokkal is foglalkozunk, egyéni időnk van, pihenés, mindez. És az összes több időben bele kell félni. Nem lehet mindig mindent félretenni, csak mert hogy most ez van, de viszont arról is tudnod kell, hogy amikor meg veled foglalkozom össze, akkor meg senki más nem zavarhat. Akkor aztán nekem jöhet a gyerek, fejre állhatnak a dolgok. Nem, most én veled foglalkozom, és ezt megbeszéltük. És ez egy biztonságot adhat neki. De ha utána mindig ő hív, meg innen, most ezt már csak arra mondom, ilyen profibb lelki gondozásra, hogy azt tettem, hogy elmondani, hogy nem 0-24 óra. Nem lehet úgy csinálni valamit. Még akkor is azt gondolnánk, hogy na ez micsoda jó cselekedet. Nem. Van feltöltődés, van felkészülés, van pihenés, van tanulás, és van szolgálat. És éppen ne kell találni a kereteket hozzá. És azt se jó, hogyha most valami nagy zajba beszélgetünk, vagy olyan. Tehát minél jobban így a lelki gondozásba belemelünk, kiderülnek, hogy a körülmények mások. Hát határolunk rá egy időt, csak veled foglalkozom, nem zavarhat meg más. Odafigyelek rád, veled vagyok, megbeszéljük a következő alkalmat, vagy akár egy sorozatot, hogy mikor találkozunk, elmondod a lelki bajodat. Na, ez egy ilyen kicsit ilyen profil körülmények. De van olyan is, és erre mondtam én, hogy hogy lehetek úgy a környezetemben. Egyáltalán lehetek ilyen pozitívan hozzáálló személy. Aki meghallgatja a másikat. Aki odafigyelek, visszajelek. Aki figyelmes. Aki érdekel a másik személy. Na, azért megvannak azok a körülmények, nem mindig lelki gondozó vagyok én sem, meg nem mindig csak ilyen meghallgató vagyok én sem. Hát a családi környezetben is, amikor környezetet írjátok, ott is vannak más. Tehát nem tudom azt mondani a családomban, hogy ugyan van-e valaki, aki most úgy indítatást érezne arra, hogy a szemetet levigye. És senkit nem akarok megsérteni azzal, hogy kell, meg nem akarom azt mondani, de a szeretjén vidd le a szemetet, kész, pont. Tehát ez ilyen direkt is az élet néha, de ez nem a lelki gondozás volt, ezek a feladatok. Azt is megvan beszélve, hogy gyerekek, el kell osztanunk a feladatokat. Köten vagyunk a családba, nem lehet az, hogy ti már nagyok vagytok, hogy ne vállaljatok egy ilyen. Meg leülünk, megbeszéljük, kész, és onnan megfelelően cselekszünk. De ott már nincs olyan, hogy na most akkor ott is lehet valamit elrontani, mert elfelejtkezhetnek, stb. De azt mondom, hogy itt egy értelmes beszélgetést folytatunk. De ez már nem olyan, hogy ugyan ki szeretné, meg hadd értsen meg minden helyzetben, hogy most mit akartál, hanem ez a te feladatot, tessék csináld. De nem lelki gondozók vagyunk, hanem család, akinek működnie kell. De ha aztán azt mondja a gyerek, hogy apa, szeretnék neked elmondani valamit, állj. Mikor alkalmas? Hogyan? Tényleg lesz, te mondjad. Beszéljük át. Tehát akkor ott is tudok meghallgató lenni, de többféle szerepbe. Jól összezavartam aztán mindenkit? Még akkor tovább igyekezzek ezen. Na, igen. Kívülállónak maradni. Nem egy könnyű kérdés, hiszen pont olyanakról beszéltem az előbb, hogy bevonódok valakinek az életébe. Elmondja nekem, hogy mi van. Én is átélem, én is átérzem. Hát milyen nehézség kell ahhoz, hogy benne vagyok, de mégis egy picit távolságot tartok. Hát igen, ez egy olyan feladat, amit a bármilyen lelki gondolom a kihívást jelent szerintem. De én azt mondom, hogy a gyakorlat során szert lehet erre tenni. És mondom, amiatt én ezt gyakorlom, hogy én odafigyelő vagyok, meghallgató vagyok, az azért ne rettentsen el titeket, mert ezt az arra gondolsz, hogy mi van, ha nem jól csinálom. Na jó, de mint mondtam, az a hozzáállásod, hogy én itt vagyok neked meghallgatni, ez az a legtöbb, amit az elején adhatok, meg a végén is, meg ez a legtöbb, hogy én pozitívan állok te hozzád. Engem az Isten küldött, hogy én egy odafigyelő személy legyek. Ez azért fontos, mert csak gondoljunk bele, manapság milyen így drága mindenkinek az ideje. Csak abban belegondolok, hogy jön itt egy személy, aki én rám oda akar figyelni most. És most meg akar engem hallgatni. Ez egy nagyszerű dolog. És most nem azt kezdem majd vizsgálni, hogy te milyen papírod van neked ehhez, meg hogy tudsz, meg milyen technikát akarsz. Van egy személy, aki kitüntetett engem a figyelmével. És akkor miközben most azt is megtudom, hogy elfogad. Meg beleérzi magát a helyzetet, meg szeret. Hát akkor meg vagyok ajándékozva egy idővel és egy személlyel. Ez nagyszerű. Szóval nyugodtan menjetek egymáshoz meghallgatóként. Erőltetni ezt nem szabad. Tehát a másik akarja. Mindig az a fél, aki segítést várja, kliens, vagy bárminek nevezhetjük, vagy a meghallgatott fél, vagy ő választ, ő kezdeményez. Tehát én mondhatom neki, hogy van valami, mintha valamire szeretnél beszélni. Ah, igen, csak majd megmondta. Jó, ő dönt. De azt mondja, hogy elkezdi nekem mondani, akkor én már úgy félfülel ott vagyok, hogy ebből lehet egy beszélgetés. Itt valamit ő meg akar osztani. Vagy ezáltal, hogy látom, hogy pont terhelt vagy. Pont. Nem mondom, hogy tessék, akkor mondom, hát látom, hogy ez van. Aha, akkor majd ő eldönti, hogy mondja, vagy nem. Tehát ő kezdeményez, vagyis ő akarja elmondani. És én tényleg határt is húzhatok. Például azt a határt, hogy nem bízott meg azzal, hogy legyek hallgatója, akkor állj. Vagy az, hogy amikor azt mondtam, hogy 5-6-ig meghallgatlak, 6 óra, akkor én tisztázom, hogy oké, amit hallottam, azt teljesen itt voltam, de ezt most nem viszem haza. Nem fogom otthon a családra terhelni, meg nem leszek, hanem azt mondom, hogy uram, köszönöm, hogy ezzel részt vehettem, segíts, hogy ezt most letegyem magamról ezt a terhet, amit az előbb fölvettem. Most itt le kell tennem, a magam érdekében is. És majd, amikor újra találkozom, majd újra belehelyezkedek, de most, nem viszont tovább, ez most nem az én problémám. Én meghallgató voltam, de ez nem én vagyok. Ez az ő kérdése. És én meg bízom benne, hogy ő most elment, és ő tovább gondolja a saját életét, és majd lép ebben az ügyben. Na, annyi mindent mondtam, biztos támad kérdésetek közben. Várom, kérdezzetek, hogy megjegyezzetek, hogy itt is lehet nem csak kérdezni, hanem egy nyugodtan, mindjárt látom, hogy ilyen, nyugodtan lehet akár egy olyat is, hogy na hát ez nekem könnyebbséget jelentett, hogy ezt elmondtad, vagy gondoltam rá, de nem fogalmaztam meg még magamnak, vagy mondhatod azt is, hogy na, ez újdonság, vagy kételkedek. Szóval, amit csak van, mondjátok nyugodtan. Igen. Nem olyan, ez nagyon nehéz. Ez már egy nehéz kérdés. Mi mondtam, mert van olyan is, hogy ha magamra veszem végig azon a szokra, akkor vihetem ezt a problémát én. Tehát vihetem tovább. Tehát bízzak abba, szerintem az egy fontos kérdés, hogy bízom-e abba, hogy ez most az ő kérdése. Én most itt átadtam magam ennek, de visszavonhatom magam, mert most én nem azzal küldött ide az Úr, hogy én vigyem tovább ezt a terhet. Tehát nem nekem kell megoldanom. Én abban bízom, hogy ez a személy, aki idejött hozzám, ő a legkompetensebb a saját kérdésében, és a jó Isten, és ő közte fog legalább a legtöbb dolog. Tehát nem nekem kell ezt megoldanom. Ezt ráhagyom őre, aki hozta a kérdést.
Kicsit,
kicsit ilyen az is. Ott is határozás kell. Én azt, igen. Hát igen, de ne féljünk az empátiától, én azt mondom. Tehát én nem, azért nem félek, mert az gazdagít. Amikor átért tudom érezni másik, és gazdagít. De az biztos, hogy azzal, tehát amit mondasz, az egy nagyon fontos dolog. Amikor én másnak az életébe beengedem magam, azt a bizalmat én is adom neki, meg ő is adja nekem, az egy kockázatot. Tehát az egy olyan terület, ami sokkal egyszerűbb azt mondja, hogy hagyjuk, megóvom magamat is, meg mindenkit ettől. Na de amikor egy készítetésed van, hogy te segíts, akkor most ez nem jó, hogy én most mindig magamat óvom meg, és nem megyek be. Tehát ha belemegyek, az egy nehezebb, de mégis egy nagyon hálás feladat lehet. Hiszen valakinek az életét megtisztelt engem, hogy a belső gondolataiba beavasson. Hát ez egyik legszebb dolog a világon. Tehát már az Isten olyat adott nekünk, és most lehetne egészen messze menni, hogy a Szent Háromszág Isten képéig egészen elmenni, hogy az Isten a kapcsolat Istene. Tehát nem olyan Istenünk van, hogy bár egy Isten, hogy magányos, egyedüllevő lenne, hanem egy kapcsolati Isten. Ahol érzelmek fejeződnek ki, ahol szeretet nyilvánul meg, és mi bennünk is ilyen van, mi sem akarunk egyet. A legrosszabb dolog az életben, ami történt, hogy izolálódok mindenkitől, és magamra maradok. Szóval nem Isten terve egyébként velünk, nem ilyet adott nekünk, hanem a kapcsolódásra teremtett minket. Tehát a végén én mégis kapcsolódni fogok, de a kapcsolódás kockázatokkal jár. Mert akkor én valaki előtt tulajdonképpen kinyílok. És akkor az bánthat is, mondjuk így. Nem? Sebezhető vagyok. Egyébként nem ezt tette az Isten? Nem azt jelenti, hogy sebezhetővé tette magát? El tudtok képzelni egy sebezhetőbb emberi lény, mint egy kisgyerek, aki megszületik erre a világra. Ez így jött el. Nem úgy döntött Jézus, hogy 30 évesen belépek, 30 éves koromban megjelenek, hanem kiszolgáltatta magát. Annyira kiszolgáltatta, hogy ha belegondolunk, az egész állatvilágban nincs olyan a kiszolgáltatott, mint az ember gyereke, mert nincs olyan, amely 9 hónapig, vagy mit tudom, meddig se járni nem tud, se ellátni semmi, az valamely kipottyan, aztán már labra áll, aztán már elkezd keresgélni. De olyan, hogy 9 hónapig viszik hozzá, stb. Olyan nem nagyon van, sőt, nincs. És ilyen nézette magát az Isten, hogy... És akkor már jött is a... Tehát valószínűleg a fenyeget, és már az éretére törtek, nem? Már helyet nem adtak neki. Több állat volt, mint ember a teremben, ahol megszületett, nem? És akkor már itt jöttek is a... Na, Herodes, mindenki képérni azt, kisebbet öljetek meg. Szóval jöttek sorba a veszélyek, és utána még kisgyerek is kiszolgáltatta magát, aki tanulni. Tehát nem azt mondta, hogy jövök és tanítalak, hanem mint hogy olyan szerepbe jött volna el, amit ki azt mondta először, hogy én szeretnék tanulni, szeretnék épülni. És akkor utána egyszer küllépett fel, mint tanító, de végig járt valamit. Szóval az kockázatos volt, nem? Lejönni úgy, hogy teljesen odaadod magad az embernek. De a szeretet erre vitte. Mert szerintem a bennünk levő egymás iránt való odafigyelés szeretetérzés elvisz minket arra, hogy na, én most meghallgassalak. De, mint mondtad, ennek ebbe sérülhetek én is, te is. Na, de akkor mondjunk egy valamit. Az emberi kommunikációt mondtuk, vannak több szintje. Van az, hogy fia-fia. Valaki jelent, milyen szinten kommunikálunk, nem? Minden reggel, hónapot, hónapot, jössz. Még egy kicsit lejjebb megyek, akkor azt is mondom, hogy milyen jó az idő ma. most én egész jó idő van, de na, akkor ezen a szinten beszélgettünk, ami mindig a felszín, hogy na, milyen az időjárás, hány óra van, jaj, fáradt vagyok, stb. Ilyen kis lájtos. És akkor egyre mélyülhet, akkor már véleményt is mondok valamiről. És utána meg az érzéseimet is elmondom. Egyre mélyebb. Na, az már akkor kockázatos, mert lehet, hogy azt mondja, hogy ő neki nem ez a véleménye. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy jaj, de kár, hogy valakinek ilyen véleménye van, és támadólag. Mert bármi történhet. Na, de azért nézzük meg. Egy ilyen mély szintű kommunikáció nélkül, amikor én elmondok magamról dolgokat, hogy például egy embernek kinyilvánítom, és mondjuk gondoljuk a párkapcsolat, hogy én szeretlek téged, az nem veszélyes, hogy azt mondom neki, mert mondhatja azt, hogy én meg nem téged. Ne? Van ilyen lehetősége valakinek, hogy ezt mondja? Van. Van is olyan az életben, hogy azt tapasztaljuk, hogy ez nem visz hozzá? Van. De hát kockázatos volt így ez. Na de amúgy meg, ennélkül, hogy ilyen mélyebbre menjünk, ennélkül van értelme a kapcsolatnak, az életnek? Nincs. Tehát, hogy nem ott szeretnék élni, hogy milyen idő van, meg jó napot, meg stb., hanem ott, hogy megélni az életben levő dolgokat. Senki se akar egy, ha már másik oldalról mondom, egy olyan társat maga mellé, aki mindenre bólogat, mint egy robot. Be van programozva, hogy igen. Olyat akarok, aki tudja azt mondani, hogy nem, de mégis jó kedvéből azt mondja, hogy igen. Ne, az már más. Olyat szívesen beváltok, mint egy robot. Ki az, aki egy robot társat szeretne? Senki. Igen?
Így megpróbáljuk összetenni. Szerintem sokkal könnyebb lehet kigondolást végezni az oknál az emberek, de lehet akár bárkinek a
szakbaráti
körébe, aki mondjuk tűzött. Megvan a közös nevező, könnyebb talán az ügyben nem érvelni. Viszont nagyon sokkal a helyzetekkel, amikor mondjuk a klasszát találkozod egy olyan ember, aki nem hívő, nem tudod neki azt mondani, hogy én Isten szeret, nem tudod neki Istentől való igazolást adni, és ez úgy számomra
nagyon jó kérdés.
Mert például a lányom később pszichológusnak. És én
érdeklődésnek,
hogy mondjuk ez okozhat majd a bőszakú életében, akár nehéz
kérdésnek. Na, nagyon jó kérdés. Azt mondanám erre, hogy ez lehet, hogy egy kicsit egy szalódása van a szabályba, hogy most a lelki gondozás terén én nem az érvelést tartom a fontosnak. Mert ugye ez már kicsit olyan, hogy próbálnék neki valamit mondani, hogy tessék így gondolni, tehát nekem elmondhatja a lelki gondozás során valaki, hogy hát, én azért, amikor hívőletem, azt szerettem volna, hogy stb. És akkor lehet, hogy én azt mondom, amit őtőle hallottam, hogy csalódtál. Mintha a szavaidból azt tűn neki, hogy az Istenben is csalódtál. Aztán csak azt mondom, amit nem én gondolok, hogy csalódni lehet az Isten, hanem, hogy mintha ezt mondta volna. De mintha azt mondta volna, hogy az Istenben csalódtál. És akkor én nem adok neki egy leckét, hogy de nem úgy van ám az, hanem úgy, hogy, és akkor mondok egy átveszem a szót, és egy tantételt leadok neki, hanem én most egyelőre még csak ott tartok, hogy azt szeretném megérteni, hogy ő mit él át. És azt mondom, hogy úgy látom, hogy csalódtál. És én nem megyek el oda, hogy egyébként ez biztos valami hamis érzés. Mert az Istenben nem lehet csalódni, mert ő nem olyan. Mert hogy most ő, mintha valami ilyet mondana. Meg tudom megérteni, mi van. És azt mondom, igen, ezért meg, aha, szóval akkor ezért ez. Tehát én kísérem őt abban, amiben van. Nem akarom terelgetni, hogy tessék ide menni, tessék ezt gondolni. Az teljesen más, amikor beszélgetünk olyanról, hogy most mit gondolok én erről, és mi van a... Az egy, mondjuk egy ilyen bibliaismereti helyzet, az egy bibliaóra, vagy hasonló, de az nem a lelki gondozás. A lelki gondozásban én azt próbálom megérteni, hogy ő minden jár. Még akkor is, hogyha... Tehát mondom, már az a része, hogy most én elkezdelek téged valamivel vívasztani, ezt mondjam, hogy így van, hogy már nem konkrétan a lelki gondozás, az már inkább egy ilyen istenismeret átadás, vagy hasonló. De az... Tehát ezt én nem elsősorban a lelki gondozáshoz gondolnám. Mert akkor is, hogyha ez nagyon fontos része a mi hitéletünknek, amit mondunk, de amikor én ővele akarok a lelkével foglalkozni, akkor nem elsősorban azt mondom, hogy mit kellene gondolnod, hanem azt próbál meg, ha vajon amit gondolsz. Igen.
Hanem tulajdonképpen azt, hogy nekünk már maga azt, hogy teremtetőszerhez vagyunk, és szerint egyfajta bűnök. És mondjuk azoknak az embereknek, akiknek nincs ekkora kapaszkodó, azon kívül, hogy mondjuk meghallgatod őket, nem foglalt állást, és
nagyon
szeretnek őket,
na, ez nagyon fontos, amit mondtál, mert ez az előbb benne volt a fejembe és a kérdésedbe is, ezt nem válaszoltam még rá, hogy az, hogy én itt vagyok, engem az Isten küldött most éjjel, hogy meghallgassalak. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos dolog ebben a helyzetben nekem, hogy amikor én idejöttem, most én nem mondtam neked Biblia leckét, de egyébként engem az Isten küldött. Tehát én azért vagyok nyitott arra, hogy te mit mondasz, és figyelek rád, mert az Isten alakította ezt bennem, hogy nekem legyen ilyen indítatásom, hogy én figyelek. Tehát, hogy valahol ezt is átlett, hát én azt adok neki. Nem ismeretet adok most neki, emberséget adott, ahol az Isten állított engem egy segítővé. Tehát én nem véletlen vagyok itt, hanem azért vagyok itt, mert az Isten ide küldött. És akkor még most zárójelben azt is megérzem, hogy van olyan is, hogy direktnek kell lenni. Tehát van olyan, amikor mondtam azt, hogy beszűkül valaki vége, krízis, mély, nem tud dönteni, nem tud. Látjuk azt, hogy öngyilkossági szándéka van, vagy hasonlóta. Most ha szélsőséges összetről beszélni. Akkor nem elég az, hogy na, akkor most mit gondoltál, hogy érzed magad, amit az előbb mondtam, hanem akkor azt mondom. Na, akkor figyelj most, mi most elmegyünk az orvoshoz, és jössz velem, és gyerünk. És figyelj, most azt mondta az orvos, hogy ezt beszeded, holnap kettőkor találkozunk, rövid távú célok, stb. Tehát, hogy most a krízisben van. Most nincs rá, hogy mit gondolsz, állj! Most direktivitás van. Most nem csak érzésekről, meg stb. Mert most nem tud dönteni, nincs döntéshelyzetben, mert az előbb azt mondtam, hogy te nálad van a döntés, majd te meghozod, majd te, ahhoz én segítelek, de ebben a krízishelyzetben meg olyan van, hogy ezt kell csinálni, nincs vesze. Tessék. Tehát ezt így elkülönítem, tehát ilyen is van. Ketten is jelentkeztetek, talán először Mátyás.
Utána
Ez egy kicsit ahhoz a délőtti gondolatot, amit mondtam, hogy mondta nekem valaki, hogy a a szomszédjáért rendszer, akkor ő az Isten elnöke. Mondtam, hogy ez nem szívben nála, de ha az egy teljes Isten képet nézem, akkor Isten nem én elnöválok. És azt szeretném mondani, hogy ez a személy, akiről beszél, aki értékes az Istennek. Ha én egyszer valamit elmondottam, nem jól csináltam, hogy nem nézhetek jól, meg valami jól. Mert az Isten nem csak annyira, mint rá egy igen értékes emberi lényt, hogy te most érted jól döntet, jól kommunikál, pontosan gondolod, hogy nem mondhatam magad, és ha rosszul mondtad, akkor ennek az embernek adni. Mert hiszen ő végtelenül szeretik. Ő meg fogja keresni második számot, egy harmadik, egy negyedik, és a végtelenségig meg fogja keresni, és fog érte dolgozni. Egyébként, amikor én elhibáltak valamit, és nem csináltam meg, az inkább nekem lesz. Ez egy szabadnak. Tehát nem annak az ember, hogy az Isten már megtett. Ne kell vettetni, hogy minden vettem és valamivel. De mondom, szóval ilyen, hogy most én most ezt felfigyeljen egy kérdének, hogy most ezt úgy ne legyen a vállalkozó. Megpróbáltam, nem sikerült, sajnos ez a kizalkozó, elengedett. Annak elején, hogy én szeretném valami jót adni, nem úgy jött össze. Amennyire rajta tudták, ahogy Jézus mondta ő, amennyire szeretnénk, amennyire rajta tudták. Tehát én lelemélem a feleséget, örülök annak a hozzáállásnak, amit tapasztalok, hogy milyen jó lenne rajta tényleg, az egyelőre léket kapott ez a dolog. Nem szeretnénk hibát lenne, én is szeretnénk hibát. Valami kérdés is történt. Jó, mondtam, hogy először én szerintem azt a bátyát, hogy majd elnézhetem, hogy ma aztán volt a lehetés, mert hogy én nem figyeltem oda, de azt el kell tennem, hogy nem tudom, hogy értem benne, mindig maradtam vagyok, ennek azért elmondtam neki, hogy kérdezik, hogy elnézést kérdezik, annyira azt mondanám, de nem tudom, hogy értem. De azért csak azt sem volt. De én azt gondolom, hogy azt, hogy szerint a személy, mivel ő nagyon értékes, egyébként egy másik fontosnak tartom, hogy azt mondom, hogy ennyire kapcsolat. Jó, ha például azt el tudjuk mondani, hogy ha alkalom eljön valaki egy keresztény gyakorlat, hogy ez most tudjuk valamit. És akkor nem tudom számítani egy ember. Egy úr után nem azért, mert nem érezte jól, de lehetett érkezni, mert ő azt mondja, hogy úgy, én nekem már nem megyek. És már azt mondja, másfél órája van, hogy egyik hány, de már ott is két órája, akkor már nem fog tudni arra figyelni, hogy jól történt, mert ez fog. Mert ő nem lehet számítani. Na, tehát arra mondom, hogy nem vagy a keretek kívülszáll. Azt mondjuk, hogy lehet jelentünk, mint a beszélgetés, hogy ha mi lenne, amit a fél órában, amit a fél órában áll, és jó, hogy
Thank you.
Szóval, nem egy egyszerű dolog, abban bízunk mindannyian, hogy a jó Isten látja a küzdelmeinket, nem felektív akar kísérteni benne, hogy van egy helyzet, akkor az
egyik bizonyos, hogy velünk van, ugyanúgy gondoljuk a gyerekeinkről, többiekről, de azért azt mondom, hogy ilyen részletek valakinek az életében, és segítem őt, és meghallgatok, én gondolok. Isten úgy is oda tudja rá, de én is gondolok. Amikor azt mondta, óta kívülelőtt érjük, hogy törvénykérdete a követ, akkor azt mondhatom, hogy na, ő gurulj el, és minden tét megszámolt van egyedül, hogy melyet megszer, de aki közel volt, aki ott volt a követ törvénykérdete, amit felhúztatott volna a lábára, vagy rá, és akkor ezt ilyet volt, de ezt csinálom, de akkor úgy volt, hogy itt látom, hogy na, itt haláltal van. Mert aki nem tudom, az nem hallott. Ott van, aki benne van, ugyan, aki oda van egy emberre, ahol hullatak van, már életnek szinte szemlére lett. Én magam látom, hogy megjelenedik, tehát még az előbb hallott ott, most már jár, az rám lett egy jó életi hatása. Aki részlet ebbe. Hú, de jó, aki jelenéltek. Nem szakadtam, hogy én csináltam valamit, először minden összeg nincs értelme, aztán látom a halottat, látom a sötétet, látom minden az életet, minden egyébként tanulja voltam, azt mondom, hogy gyerekek, nekem ott az átkoz állni, Jézus, ne elevedett egy ember. Nekem hiszen van, mert én megtapasztaltam, és megerősítettem. És tudom, hogy én is nem tudok voltam. De most úgy is megtettem, hogy egy is sehol, külön menni el, vállalni neki, különben állom a látás. De mint egy alkalmaz, hogy hol lehetett én közel állni, látni, átérezni, többeknek lenni. Na, ez volt az három módját kérdezett. De nem majd. Örültem a részét, már köszönöm szépen, hogy megkívhatok, volt bizalmatok, hogy ez a szakmai konzultáció biztos jó lesz, ez egy kis szabad választok, szóval már nem. Csinált. Csinált. Mindegy valaki. És tudom, hogy eljönni, hogy lakodan gondolattal, de a munkát elmegy.
Mert olyan jó, hogy kiszak egy hat helyet már mondtak, aztán nem úgy válogattam, hogy melyik van legközelebb, hanem kiszólt először, nem mondom. Hát ők szólnak, akkor oda megyek, ki tudja, hogy szólnak egy más, aztán másik szól. Úgy mondom, oda is jól lehet volna elmenni, hát közelebb is van, aztán mondom, most már egyetek mondtam. Egy imádságot mondjuk, hogy
a helyet.
Még két dolog eszembe jutott így csomagolás közben, hogy említetted az imádságot, hogy a megoldás. Tehát én azt gondolom, hogy a Biblia azt mondja, hogy a megoldás az maga Jézus. Csak egy megoldás van, csak Jézus. A lelki gondozásban egy csomó olyan dologgal találkozok, amire megoldás nincsen. És ezt nagyon nehéz így felfogni. De, vagy elfogadni. Azért gondolj bele.
Mondjuk lehet, hogy mondjuk valakit, ahol elváltak a szülők, ilyen dolog történt, ki, ez a helyzet van, újra állt, az a szöveg, hogy tudnánk hozzá. Azt mondjuk, azt mondjuk, hogy tétkedjük, hogy már ki lehetett egy kicsit, hogy nem csak közbeforratok, ami közben történik, nem is lehetett el lehet, ami nem lehet egy módára, tehát megoldás, hogy végül majd az lesz, hogy az új elrendez minden. Én most már csak a mostani helyzethez tudok valahogy illeszkedni. És majd azt mondja, hogy a megoldásot felkezdtem. Nem lehet mit kellett. Meghalt egy fél jót a feleség, fordít meg. Hát hogy oldja meg? Ez megoldani nem lehet. Ezt valahogy lehet visszatolni, meg kellett most már fogadni, kellett engedni. De megoldani, hogy nem lehet. Tehát a pankát, hogy megoldás,